Egy újkori vacsora. Igen, magyaros, részben keleties vacsora volt Robin Sándornál. Az első estély, amelyen hölgyek is megjelentek, de igen kis számmal, nagyobbára olyanok, akiknek nem volt rendes női társaságuk. A társaságbeli dámák is szerettek volna megjelenni, de az uraik lebeszélték őket. Szabad vacsorázókör, liberális asszonyok, nem nagy úrnak való. Néhány úriasszony mégis megjelent, sőt, eljött a vacsorázó miniszter felesége, egy babaorcú hölgyecske, aki folyton a naivát, mégpedig a korlátolt fajtájút játszotta, egyre az ura nevét sipogta, mint egy 10 éves, elkényeztetett gyerek, anyja ruhájába fogóckodó. Otthon pedig parancsolt. Voltaképpen ő volt a miniszter, bizonyos tekintetben az egész minisztérium. Kineveztetett, be és kilöketett, egyfajta állást úgy osztogatott, mintha maga volna a király, de hogy milyenek voltak ezek az állások, bizony én meg nem mondom. A Hanna rokonságából is beeresztettek 2-3 fehér arcú fekete asszonyt, akiket kopasz hozzátartozóik kísértek, félre nem ismerhető féltékenységgel, gyanakodva, haragosan, de különben látszott rajtuk, hogy meg vannak tisztelve. Az idénynek első vasárnapja volt, és úgy az urak, mint a hölgyek, a hosszú nyaralás után nagyon örültek az egymás társaságának, a budapesti levegőnek, a csilláros éjszakának, a házias, de nagyszabású lumpolásnak, mert az készült. Hanna sárga sejem, mélyen kivágott ruhában, a nagy szalomban várta és fogadta a vendégeket. Egészen másképp volt fésülve, mint rendesen. A fején gyémántos agráfok, fülében nagy brilliáns butonok. Valahogy másnak látszott ez estén, mint amilyen volt rendesen. A ragyogó szépségben volt valami zavaró, aggasztó, a homloka. Nyílt, magas és férfias, mint egy férfié, és ezen a homlokon legnőiesebb, legérzékibb haj, egy kissé be is porozva, fölfésülve, virággal, gyémánttal, régi ezüsttel díszítve, nyugtalanító hatást tett a nőkre is. Sima, erős álla, fehér, sejmes, hosszú nyaka és rózsaszínnel átsugárzott melle és vállai villamossággal töltötték meg körülötte a levegőt. Az elektricitásnak egy ki nem kutatott, tudományosan még meg nem határozott neme ez, amelytől a fáradtabb férfiak is megremegnek belsejükben, s néha külsejükben is. A nem fáradtak pedig egyszerűen betegek lesznek, részint kínos, részint édes tünetek között. A szeme is megváltozott Hannának, és úgy látszott, nem csupán ez estvére. Fekete fény vibrált rajta, nyugtalan, de édes világosság. Vagy valami nagy egészség, vagy valami különös betegség tükröződött ebben a fényességben, amely az egyik pillanatban egyszer s mind mosolygás, a másik percben pedig fenyegető tűz volt. Rossz ez az asszony? Kérdezte egy dáma. Hová gondol? Mondta a miniszterné. Fülkészőleg néztek rá a már megérkezett hölgyek, profanáló mohósággal a férfiak. Sándor izgatottan látta őt az új formájában, merevre szabott sárga sejembe takart gömbölyű tagjait, és szerette volna kiverni innen az egész vendégsereget, a hölgyeket is. Ó, hogy unta ezeket, kiknek felesége, ő helyette kurizált most is, csak hogy érdekes gúnnyal, erejének és fensőbségének tudatában. Hogyan lehetnék magukhoz hasonló? Kérdezte tőlük. Ne komédiázzon, súgta a fülébe Sándor, elpirulva a haragtól. Mindig azt teszem, amit akarok, súgta vissza Hanna. Én meg fölfordítom az asztalokat, és kiverem az egész népséget. Engem nem lehet megfélemlíteni, én elszánt vagyok. Vágta vissza halkan, mosolyogva az asszony, és egy új vendégpár elé sietett. Egy magasrangú idősebb hivatalnok jött az ifjú feleségével, akinek eredetéről a legregényesebb hírek keltek szárnyra. Némelyek szerint olasz hercegnő, mások szerint örökké állás nélkül való bon, vagy egész alakot álló modell volt, mielőtt férjéhez, a magyar vizek egyik legfőbb hivatalnokához ment férjhez. Hanna ismerkedett meg vele, amíg Robin Sándor lent a kubikosai között élt, és hónapokon át csak nagyritkán, hivatalos ügyekben, vagy csak azért jött föl Pestre, hogy feleségét megcsókolja. Hanna ez alatt ismerkedett meg a hivatalnoknéval, akit befolyásos ura miatt meghívott a nagy vacsorára is. Robin Sándor kezet csókolt az idegen hölgynek, csak aztán nézett föl rá. Fölkiáltott meglepetésében, mert a piroska eltűnt testvérét látta viszont, kissé elhervadva, de nagyon megszépülve. Bizony, nemzetközi jellegű lett az arca, alig hogy megismerte. Karon fogta, a terem egy ablakához vezette, nyomban mentegetni akarta magát. Az asszony megelőzte. Ne beszéljünk régiekről. Megkerültem. Rossz volt lent is, rossz fent is. Hol rosszabb? Nem is tudom. Az élet mulatságos volna, ha nem lenne csupa áldozat. Tudja-e, hogy a mama megint összekerült a papával? Trafikjuk és lottójuk van, csak hogy apa elszívja a szivarokat, mama ellutrizza a lottót. Még jobb volna, ha nem működnének. De nem tudnak ellenni dolog nélkül. Ez volt mindig az ideáljuk. Egy nyitott bolt. Vettem nekik. Tudja, hogy nekem is volt trafikom? Egyszer maga is bent járt nálam, nem ismert meg. No, legalább a szüleim öregségükre mégis boldogok. Most jobban érzik magukat, mint fiatalkorukban. Ilyen fent nem voltak még soha. Nagy örömem van bennük. Tudja-e, hogy én igen sok férfiakkal találkoztam idegen városokban, és, hogy is mondjam, mindenkinek joga volt engem megszólítani. Kezdetben ez szokatlan, sőt, sivár volt, és nem egyszer féltem, hogy megölnek. Sokszor gondoltam magára, jó volna, ha maga a nagy newfoundlandi itt volna, megvédene. Ugye rosszul beszélek magyarul. Konstantinápolyban már úgy voltam, hogy semmi emberi nyelvet nem tudtam. Ez az úr, aki férjemnek nevezi magát, ott talált rám, szegény. Lássa, már ide néz, már leli a hideg. A magasrangú hivatalnok közeledett. A piroska nénye hangot változtatott erre. Szegény apja, természetesen nagyon-nagyon boldog maga miatt. Fölhoztam, karriert kezdett 70 évvel, kikotortuk a régi ügyvédi oklevelét, albíró lett. Sok bajt csinál nekem, beleavatkozik a dolgaimba. Szegény, beteges. Piroskára nem kérdez? Tudom, hogy jól vannak. A mi drága szép lányunk jó cserét csinált. Nem mondhatnám. A házi zsenie állandóan haldoklik. Engem nagyon ritkán fogadnak. És mikor lesz az esküvő? Most akarják. Néha sietnek, néha megvárják a tavaszt. A fő vízi hivatalnok elválasztotta őket, különben is az inas jelentette, hogy tálaltak. Aranypapírosba takart sült krumplival, osztrigával és vaddisznó szalonnával kezdték. A merész és szép kezdet fölvidámította a borús hangulatú férfiakat is. A különféle fajtájú emberek fölmelegedtek egymás iránt, ellenségek békét kötöttek, és kínálgatták egymásnak a népszerű és jó eledeleket. A miniszterné szemei is megtüzesedtek, dicsérte magában a Robin Sándor vacsora ötleteit, és savó vérét föltüzelvén két pohár rajnaival, a fiatal kormánybiztost mindjárt megtette volna államtitkárnak. Vacsoráltak, mégpedig jól, igen szép edényekről és igen szép szobában. Minden lakosztály nyitva, a legutolsó szoba csak félig meddig. Kék éjjeli lámpa vetett ott titokzatos fényt fehér bársony hálószobára. A vendégek arra-arra nézegettek, amíg Hanna észrevétlen becsukhatta. Átadták magukat az evés élvezetének, és egyenlőkké lettek a föltűnő jómódban, mely sajna jobban egyenlősít, mint a közös nyomorúság. Mert az emberek nem perfidek, ha étkeznek, és ez elemi munka közben láts szívünk győz rajtunk, és belátjuk, hogy testvérek vagyunk, a becsületesek is, a gazok is. Ime, egyformán éhezünk és jól lakunk, színes és lehetőleg ízes tárgyakkal tömjük meg magunkat, ó, be furcsa kétkezűi is vagyunk a jó Istennek. Aztán előkerültek a ma aranyos szivarrudak, karcsú cigaretták, amelyeket egyiptuszi lányok barna keze sodort fehér és fehérített hölgyek számára. A halvány lila füstben még szebb volt az aranykévékbe öltözött vacsora királyné. Nem cigarettázott és védte a kormányt, mert a jóléte teljességében természetesen megtámadták a saját hívei, ellenzékieskedtek, tréfásan komolyan, egy félig szélütött öregúr emlegette a hazát, megbírálta a Deák Ferencet. Be volt csípve, le akarták fektetni. Még másoknak is jó lett volna lefeküdnie, különösen két testesebb úrnak, egy milliómos vállalkozónak és egy ügyvéd bankárnak, akik Hanna mellől nem tágítottak az egész estét, és nem is sejtették, hogy míg a szépség és ifjúság bódítja őket, lángoló fölhevülésükbe belopja magát egy mérges, tüzes, hirtelen haragú kobold, az úgynevezett guta. És amíg belemerülnek az örök fényességbe, rájuk ráeskeledik az örök sötétség. A hölgyek viszont egy ízetlen gavallérnak udvaroltak, és ez a lehető legközönségesebb volt velük szemben, és oly tolakodó bókokat mondott, mint amilyet levélhordók szoktak a szolgálóknak. Szemtelen, sziszegték rá, lízben aranyozott, fehér fogak közül, de hangtalanul, mert a puha kezű, gömbölyű arcú, de hegyes orrú úr igazgató volt, egy nagy, stöbb kis bank legfőbb igazgatója, az, kire szerelmesen néztek nagy államférfiak is, mert bukásuk eshetőségére ez az ember egy állást tartogatott, csak egyetlen egyet, de oly jövedelemmel járót, hogy az nem is fizetés, hanem civilista. Az ígéret maga volt ez az állás, és a puha kezű gentleman megtartotta mindvégiglen ígéretnek, és nem mondták rá azért, hogy csaló. Mert nem is volt az, csak egyszerű lélekbúvár, és ezen felül mindenek fölött rendes és reális, aki becses levelek másolásán kezdte, és lassan ért odáig, hogy nevének többszörös aláírása számára sok, tűrhetetlen, idegölő munka. Fogta is a fejét, adta is a fáradtat, közben gorombáskodott előkelő hölgyekkel, akik között igen sokra oly szuggesztív hatású egy bankdirektor, mint amilyen volt a régi dámákra, régen egy valamire való poéta. Régen volt ez? Talán igaz se volt. A hölgyek némely tőzsdei papírosok árfolyamáról kérdezősködtek tőle, és kínoszták, hogy mondja meg, miféle részvényt kell venniük, amelyen biztosan és sokat nyernek. Titokban talán még a finom kis lábaikkal is megérintették a lába lapos fejét, csak hogy szóljon, bizalmas legyen hozzájuk. Némelyiknek súgott is egy-egy szót, számot, a többi mérgeskedve ostromolta tovább, éppen hogy szakállába nem akaszkodtak. Ah, egy kissé szerelmes volt bele valahány, bár tudták, hogy ízetlen, formátlan, és még csak nem is hálás hozzájuk, aki naív közöttük, azt lehet, le is főzi a végén, egy bukétával és egy vizittel. Egy magas sovány nő, aki mindig mellcsontján tartotta a kezét, hogy soványságát ne lássák, olyan módon beszélgetett a bankárral, hogy az már Robin Sándornak is föltűnt. Három spanyol diák és három cigányprímás jött ekkor, hogy hajnalodott már, és lágy muzsikaszóval még jobban összehangolta azokat, akik hasonnemű ételek élvezése közben úgy összebarátkoztak. Robin Sándor fáradtan tette a szépet a maga feleségének, amíg az sherry brandyvel megitatott ananászt rakott az ura szájába. Hú, de undorodom a nagy jóléttől, gondolta magában Sándor, és a régi, nyomorúságos idők emléke, mint valami tündéri álom, mint valamely dicsőséges és szép múlt, fölragyogott a lelkében. Hirtelen megvillant előtte az ezüst kecske bohókás pofácskája, amely ott fehér lett minden régi, igazán boldog órája mögött. Mámoros volt talán, vagy szer fölött bágyadt a nemes és derékházi úr, hogy a kecskének szarvai mögött megjelent a balgata Kirsi, az áldozatkész barát, akivel egyfolytában 8 órát tudott elbeszélgetni, és akire most már évekig gondolni sem merészel, mert ez kellemetlen gondolat neki, mert érzi, hogy kötelességet mulasztott a jó fiúval szemben. Hogy ették a kőkemény sajtot együtt? A szerencsétlen Hirsinek szeretett volna adni eme nagy ananászból, és valami ösztönszerű szomorúság fogta el, hogy a múltat, amelyből menekülve menekült, nem hozhatja vissza soha többé. És szentimentalizmusában a cselédeket is megsajnálta, hogy azoknak az ő mulatságuk miatt virasztaniuk kell. Ki is ment, hogy egy részüket lefektesse. Az egyik bóbiskolva levelet adott át neki. A borítékon olyan írás, mely előtte a magáén kívül a legismerősebb, a piroskáé. Föltépte, elolvasta az előszobában. Piroska csak az íródiák volt. A levelet Bem Gyula intézte hozzá. Gyere hozzám, este, éjszaka, okvetlen reggelig. Biztosan, szükségem van rád. Fogta a kalapját, kabátját, mentséget sem hagyott. Hanna biztosan többet talál ki, mint ő. Neki izent, és elszaladt. Eszébe sem jutott, hogy kocsiba ülhet, hogy fogata van, és ott áll a ház előtt. Az új dolgok kiestek a fejéből, a régi volt. Rohanva szelte át a belvárost, amelynek aszfaltját a ráfagyott hajnali pára tükörsímává tette. Egyszer el is esett. Káromkodva vonszolta tovább megütött tagjait, amíg Bem Gyula lakása elé nem ért. Az Ódon ház elé, amely a piszkos téli hajnalba beburkolózva, olyan ijesztően és zárkozottan állott előtte. A csengőt nem találva a lábával dörömbölt a kapun. Az első emeleten ébren voltak, meghallották, az ablak kinyílt, és pár perc múlva ott volt közöttük a fehér szobában.